Egy gimnáziumi barátjától kölcsönkapott siófoki luxusapartmanban tölti a napjait és piheni ki előző munkáját Kardos Júlia, a keszthelyi rendőrség nyomozója. Amikor azonban holttestet találnak a Balatonban, végére akar járni a dolognak, és nem is sejti, hogy mennyire érintett ebben az ügyben. A csendes, haragvó, befogadó és bosszúálló Balaton a helyszíne a Hullámsír című kriminek, és ebben egészen más a hangulata, mint Szlavicsek Judit előző regényében, a Légy ottban. Az új könyvnek éppen az a titka, hogy az olvasónak nem csak a helyszínhez fűződnek érzelmei, de van véleménye arról, akit a bulvárlapokban vagy a tévésorozatokban lát, és talán arra is emlékszik még, milyen problémái voltak fiatalon, vagy mivel telt az idő annak idején, mondjuk táborozáskor. Ennek a regénynek Kardos Júlia a központi szerep, ezért indulunk onnan a szerzővel, mennyit bír el ez a nő alak, mennyi lehetőség van még benne?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Kardos Júlia, aki ezeknek a balatoni krimiknek a gerincét adja, tehát azon kívül, hogy mondjuk részről részre egy konkrét bűnügyet old meg, azon kívül megyünk végig az életével, és engem mondjuk olvasóként is, krimi olvasóként is mindig az izgatott, amikor egy krimi főhőssel tudok tovább menni 4-5-10 évig, és közben végig követek egy életet gyakorlatilag. És Kardos Júliában annyi potenciált láttam az első részben, tehát egy olyan speciális figura volt, akiben azt tetszett meg, hogy nagyon sok fele mehet az élete. Tehát, hogy nagyon sok fele lehet nyitni negatív és pozitív irányban is az életét, hiszen gyerektelen még, hiszen egyedülálló, hiszen mondjuk alkohol problémái vannak, tehát nagyon sok olyan nyitott kérdés van az életében, amivel nagyon kreatívan lehet bánni.
Jó, elmúlt 40. Itt és van. Ez egy státusz. Társadalmilag is, meg a nő életében is ez egy komoly határvonal, amikor azt gondolja, hogy na velem ez már nem történik meg, uh-huh. vagy rám már nem úgy néznek a férfiak. Ezekkel mennyire mész szembe?
Nem igazán vesz tudomást önmagáról sem a világban. Tehát annyira háttérbe szorította a magánéletét, hogy önmaga számára is újra meglepetés, hogyha neki nőként, vagy egyáltalán magánemberként bármit kell kezdeni önmagával. Tehát amikor egyedül marad, és mondjuk nincs munkája, és nincs feladata, akkor mondjuk kinyit egy ablakot, kinéz, és azt mondja, hogy ú, de szép az idő, el kéne menni sétálni, basszus, de nincs kivel, tehát hogy kit hívjak föl. És akkor ezek ilyen rácsodálkozások, amikor újra és újra szembesül azzal, hogy azért neki most már valami magánéletet újra vissza kéne építenie, hiszen a Légy ott indul, hogy ő neki volt egy nagy traumája 7 évvel korábban, amikor meghalt a férje, és hogy onnantól ő gyakorlatilag a magánéletét lezárta. Egy ilyen zárvány, amivel nem foglalkozunk. És most a Hullámsírban viszont egy éles váltással pontosan őt szerettem volna a fókuszba helyezni, és ezért a cselekmény is úgy alakul, hogy ő van a fókuszban, ami szerintem engem nagyon-nagyon érdekelt egyébként szakmailag, tehát írás technikailag is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy egy olyan nyomozó figurám van, akit egyben megveszek egy lehetséges gyanúsítottnak, és a könyv több pontján egy lehetséges, egy potenciális későbbi áldozatnak is. Meg tudtam azt lenni, és ebből a szempontból mondjuk műfajilag inkább a thrillerhez közelít ez a könyv, hogy folyamatosan az ő fejében maradok, és gyakorlatilag az ő szemén keresztül viszem végig az olvasót az egész cselekményen. És hát törvényszerűen ilyenkor rengeteg minden kiderül ennek az embernek az életéről, a múltjáról, és főleg a gondolatairól, ami engem nagyon-nagyon izgatott.
A regényedben nagyon fontos az, hogy az ő táborozásuk, ugye egy kórusról van szó, egy szűk kis csapatról, akik együtt táboroznak egy 30 éves karnagyukkal, akit rajongással szeretnek. Szóval, hogy azért az fontos, hogy a tábor után valaki meghal. Tehát, hogy van egy régóta megfejtetlen titok, ami miatt talán még nagyobb nyomás nehezedik azokra, akik egy ilyen találkozóra visszamennek, hiszen egy székül sem marad.
Akkor, amikor úgy gondoltam, hogy ez egy 20 éves történetben gyökerező bűntény kell, hogy legyen, akkor mindenképpen nyilván az ember a saját szereplőjénél vezet egyfajta ilyen életutat, és akkor körülbelül látja a múltját, és elhelyezi, hogy akkor mondjuk hányban járunk, ha ő 17, és rájöttem, hogy egyébként a személyes életemmel nincs ugyan szinkronban, de nincs akkora nagy távolság. Voltak olyan emlékképeim, amik nagyon-nagyon erősek voltak, és nagyon emblematikusan visszaadták a kort. Mondjuk egy hát régen úttörőtábor, aztán egy gyerektábor. Teljes generációknak van nagyon erős zsigeri élménye erről, vagy emléke. És úgy gondoltam, hogyha hogyha ezt a múltbéli szituációt belesűrítem egyetlen egy napba, és ez konkrétan ennek az egyhetes táborozásnak egy péntek estéje, és ezt úgy bontom szét, hogy ilyen flashbackekben, mint egy naplóbejegyzés egyes szám első szemében, mind a hat érintett ember elmeséli ezt az estét, akkor nagyon szépen meg lehet azt mutatni, egyrészt, hogy mindenki más hogyan emlékszik ugyanarra, a másik, ami ennél fontos, hogy mindenki hazudik, valójában mindig, vagy nem arról beszél, ami fontos lenne, hanem másról beszél, és arra gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon szép, hogyha csak a végére áll össze az olvasóban.
Hát és ezek a részek árulkodnak arról, hogy tényleg az ember mennyire rosszul ítéli meg azt, aki a közvetlen közelében Igen. van, vagy akár a tábori szobában, a másik ágyon, mert hogy tényleg nem tudnak a családi viszonyaikról, a lelki problémáikról semmit.
Azt hiszem, hogy a 90-es években az a fiatalság sok tekintetben nyilván könnyebb, de a traumák feldolgozása szempontjából sokkal-sokkal nehezebb időszakban volt fiatal, mert akkor nem illett erről beszélni. Nehezebben nyíltak az emberek, azt gondolom, jobban bagatelizálva voltak a lelki dolgok, nem volt bevett gyakorlat pszichológushoz fordulni, szakemberhez fordulni. Leginkább úgy kellett csinálni, mint hogyha nem lenne semmi baj. Szerintem sokkal nehezebb volt megküzdeni a gyerekeknek a saját belső, akár családi problémáikkal, vagy mondjuk önmagukkal, az identitásukkal, kapcsolatban fölmerült kérdésekkel.
Itt van jelentősége a bizalomnak, hogy végre, amikor valaki meg tudja őket nyitni, hogy Igen. az őszintén fordul feléjük, vagy egy manipulátor.
Így van, így van. És ez a tragédiája ennek a történetnek, hogy van egy ember, aki meghallgatja őket, de vajon megbízhatnak-e benne?
Nem beszéltünk még a Balatonról, és hát ugye balatoni krimiknek hívják a te könyveidet. Érdekes helyzet, amikor egy hely, amit nagyon szeretünk, az egyszer csak megtelik sötét árnyakkal.
Nagyon más, hogy beszélek most szerintem a Balatonról, és mégis ugyanúgy, mint a Légy ott van, de tényleg máshonnan indult a Balatonnal való foglalatosságom most itt. Mert konkrétan egy épület inspirált, tehát én magam sétáltam egy szeles szeptemberi napon, és néztem ezeket az épületeket. Mögé képzeltem nyilván azt a társadalmi réteget, aki itt vásárol, azt a közeget, az egészet, amiért ezek gombamód nőnek ott, amiért az összeset el tudják adni, amiért senki nem jár oda csak nyáron. Tehát, hogy azt a fajta társadalmi jelenséget akartam megpiszkálni, vagy az izgatott engem, ami emögött zajlik, vagy ami emögött húzódik, és ez egy annyira más világ volt, mint amit Kardos Júlia mögé raktam Keszthely és Hévíz részén, hogy úgy gondoltam, hogy őt kiszakítom a saját közegéből, és azt még nem tudtam, hogy hogyan teszem át Siófokra. Nem tudtam, hogy ebbe a luxus apartmanba hogyan fogom tudni őt behelyezni, de azt éreztem, hogy ha én ide elhozom őt, akkor abból biztos, hogy valami erősnek ki kell jönnie.
Szlavicsek Judittal beszélgettünk Hullámsír című regényéről, ami a Balatoni Krimik sorozatban a Libri kiadó gondozásában jelent meg.